másodperc.
Vagy fordítsa meg, ne állva legyen, hanem...
Várjál, nézem. Itt most állva van, jó ez.
Állva, így.
Jó. Ne így, fordítsd el. Fordítsd el. Így jó, igen.
Azt mondja, nem lehet. No. Jó estét! Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális tanházban, a virtuális Beit Midrásban, elnézést a késésért, technikai okok miatt picit késtünk. A mai téma az a nagy kérdés, ami a zsidó világban nagyon-nagyon sokan teszik fel a kérdés, hogy mikor lehet már nyitni a zsinagógákat. Lassan 6-7, szintén lassan már 2 hónapja, hogy a zsinagógák zárva vannak, és a kérdés, hogy meddig lesz ez így zárva. Ugye miért zártunk a zsinagógákat? Azért zártunk a zsinagógákat, mert ugye megjelent a világjárvány, megjelent ez a COVID, és veszélyesnek nyilvánítottuk. Veszélyesnek tartottunk a zsinagóga nyitvatartása. A kérdés, hogy meddig fog ez így tartani. Most mi a nagy kérdés? A nagy kérdés azért mostan teszik fel a kérdés. Először azért, mert az emberek fáradtak már. Ugye fáradtak az otthon maradástól, már nem bírják, szeretnék már kimenni az utcára, szeretnék már találkozni emberekkel, illetve a vallásos zsidó szeretne már közösséggel imádkozni, szeretne már a Tóra Tekercsből olvasni, és már kérdés, hogy meddig, még egy szombat, még egy hétfő, még egy csütörtök, amikor nem olvasunk a Tórát. És igazán a nagy kérdés, mert ugyanígy Magyarországon, ugyanúgy más országokban a hatóságok bejelentették, hogy kezdenek könnyíteni. Ha kezdenek könnyíteni, akkor az a nagy kérdés, hogy ha kezdenek könnyíteni, akkor talán a zsinagóga is benne legyen a könnyítésekben. Most. Magyarországon tisztázni kell, mert minden országban másképpen van ez. Magyarországon valójában a hatóságok soha nem tiltottak be a zsinagógák és a vallási összejöveteleket. Ez így kimondatlan nem tiltottak be, mert arról nem akartak szólni, feltétlenül fontos dolgokról ők nem akartak szólni, talán kérték, talán a levegőben benne volt, de ők nem kimondatlan betiltották az imádkozást és ilyesmi. De akkor is fontosnak tartottunk a zsinagógának a zárását, mert nem akartunk senkit veszélyben hozni, hogy talán el fog jönni a zsinagógában, és ott fog megbetegedni. Isten őriz. Hazve solem. És akkor az a kérdés, akkor most hogy legyen? Én a témában múlt héten írtam egy állásfoglalást, 5-6 oldalas állásfoglalás héberül forrásokkal, érvelésekkel, aminek az a lényege, hogy szerintem most még nem jött el a pillanat a zsinagógának a nyitásra, hanem egy következő fázisban majd nyitjuk a zsinagógát. Erről szeretnék most beszélni. Első dolog, amit le kell fektetni, hogy ez a kérdés, hogy mikor nyissuk a zsinagógát, az nem egy kényelem kérdése, mi az, ami jobban esik, mi az, amit jobban fogom érezni magamat, vagy ilyesmi, nem erről van szó. Hanem arról van szó, ez kimondatlan halachikus kérdés. Mert a halacha az egyik legfontosabb terület a halachában, az a pikuach nefes, vagy szakanat nefasot, vagyis életmentés. A halacha azt mondja, az életmentés céljából, vagyis ha életveszély van, akkor minden bibliai parancsolat fel van függesztve, kivéve három, a három az pedig a bálványimádás, a tiltott nemi kapcsolatok és a gyilkosság. Ezen kívül minden más törvény fel van függesztve. Miért? Mert az ember élete az nem csak fontosabb, mint a micvák, az a legfontosabb micva, az a legfontosabb vallási parancsolat, hogy mentsük életet, életbe tartsuk az embereket. Azt is azt mondja a halacha, azt mondja a Shulchan Aruch, hogy chamira szakanta meiszura. Azt jelenti, hogy egy veszélyt azt szigorúban kell kezelni, mint a tilalom. Vagyis, ha van egy veszély, egy helyzet, amiben nem vagyunk biztos, hogy tilos, akkor általában azt mondjuk, ha nem biztos, hogy meg van engedve, akkor tilos. A többszörese az abban az esetben, ha egy veszély van, akkor azt még szigorúbban kell venni. Miért? Mert az ember élete az fontosabb, mint a micvák, vagy a micva a legnagyobb micva. Azt is mondja a halacha, az embernek nincs joga mondani, én vállalom a kockázatot, én vállalom a rizikót. Nem szabad vállalni rizikót. Szóval, ezek után az a kérdés, hogy mikor nyissuk a zsinagógát, ez nem is az a kérdés, hogy mi lesz a közösségnek, mi a közösség építés szempontjából, a közösség működése szempontjából melyik a jobb, nem ez a kérdés, ez egy halachikus kérdés. Mi a példa erre? A példa erre az, hogy szombaton. Ha valaki nagyon beteg szombaton, ilyenkor azt mondjuk, hogy ha valaki beszélsz, akkor meg kell szegni a szombatot, meg kell szegni a szombatot életmentés céljából. Nem mondhatja az ember, szerintem nekem nagyon rosszul esik, ha meg fog szegni a szombatot. Én mióta létezek, azóta szombatot tartottam, mióta létezek, soha nem szegte meg a szombatot, se én, se a szüleim, se a nagyszüleim. Nekem ki van zárva az, hogy én most szombatot fogok szegni. És nekem egy kicsit könnyítenem kell. Én nem fogok olyan komolyan venni az életmentés, mert nekem a szombat nagyon fontos. Természetesen ez nem lehet. Mert a halacha, a zsidó vallás nem enged az embernek dönteni, hogy milyen komolyan szeretne venni az életmentést. Ugyanitt fordítva, az ember nem mondhatja, hogy szerintem nekem jól esik, ha most meg fogom szegni a szombatot, mert most már kellene. Ez nem az embernek az érzése, hanem itt a halacha mond, hogy veszélyes vagy nem veszélyes. Ha veszélyes, meg kell szegni a szombatot, ha nem veszélyes, akkor nem. Ugyanez a Jom Kippuri bőt például. Ugye a Jom Kippuri bőt, a Jom Kippur az a legszentebb nap a zsidó naptárban. Nem mondhatja az ember az, hú, nem bőteni Jom Kippur, ezt nem tudom. Közben hát itt van egy életmentés céljából, ezt nem tudok komolyan venni, ezt nem lehet. És ha az ember tartja a szombatot, és nem veszi komolyan az életmentést, akkor nem csinált micvát, hanem vétkezett. Sőt, Sőt, van egy olyan megfogalmazás, ami írva van, a Lubavitcher Rebbe ezt nagyon kifejti, azt mondja, amikor megszegem a szombatot életmentés céljából, ez nem jelenti az, hogy veszítettem a szombatnak a micváját, és helyette nyerte a másik oldalon az életmentés micvája. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy általában általában a szombatot úgy kell tartani, hogy nem végzünk semmiféle munkát, vagy ilyesmi. Amikor életmentésről van szó, akkor a szombatnak a tartása az a megszegésével történik. Ami azt jelenti, ha valaki nem szegte meg a szombatot, akkor nem csak nem mentett életet, nem is tartott szombatot. Mert a most ebben az helyzetben, mikor életveszély van, akkor a szombattartással úgy történik, akkor a szombattartás az úgy történik, hogy megszegem a szombatot. És akkor ő nem szegett meg a szombatot, akkor se nem tartott szombatot, se nem mentett embert. Ugyanez igaz a közösségi ima és az imatkozásról a zsinagógában. Ez se olyan kérdés, hogy mi az, ami jól esik az embernek, hogy az életemben én mindig jártam zsinagóga, mindig közösségben imádkozok, vagy ilyesmi. Nem erről van szó. Nem erről van szó. Ez egy halachikus kérdés. Most lehet nyitva tartani a zsinagógát, lehet elmenni a zsinagógában imádkozni, vagy nem. Az életmentés megengedi, vagy nem. Itt is azt lehet mondani, hogy amikor életveszély van, és összejönnek 10 a zsinagógában, lehet, hogy nem is számítani közösség. Nem is számítanak közössége. Miért nem számítanak közösség? Mert a közösség azt jelenti, amikor van egy ilyen összegyűlés. Ha pedig az egyik ember veszélyezteti a másikat, akkor nem gyűltek össze, nem állt össze itt egy csoport, nem állt itt egy közösség, mert az egyik veszélyezteti a másikat. Akkor azt jelenti, nem csak, hogy nem figyeltek az életmentés micvájára, nem is imádkoztak együtt közösségen. Maimonides azt mondja, hogy ugye az, hogy életmentés esetén meg kell szegni minden micvát, az a Bibliából vezetjük le, 3 Mózes 18:5, az van írva, hogy az Isten azt mondja, hogy tartsátok a parancsolatémat, ami által éljetek. Erre azt mondja a Talmud, ami által éljetek, és ami által ne halljátok meg. Vagyis abban az esetben, meg a micvának a tartása, az ember meg fog halni, vagy legalább veszély van, talán meg fog halni, akkor nincs az a micva. Erre azt mondja Maimonides. Azok, akik azt mondanak, hogy inkább szombatot kell tartani, és nem megszegni a... Inkább szombatot kell tartani, és nem, és nem életet menteni, az eretneknek számít, és erre mondja a proféta Ezékiel 20:25, hogy én adtam neked nem jó törvények, vagyis ezek nem az isteni törvények, mert az isteni törvények az kegyelem, és nem kegyetlenségről van szó. Azad nem szab, hogy a micva az fontosabb lenne, mint az életmentés, ez egy kegyetlenség, és az ki van zárva. Most, a nagy kérdés az, hogy lehet az, hogy itt vannak a hatóságok, és ők azt mondanak, hogy lehet könnyíteni. Fontos ezt hangsúlyozni, hogy most Budapesten még nem kezdődött semmiféle könnyítés. De mondjuk, hogy holnap után, jövő héten, ez csak időkérdése, addig lesznek könnyítések már Budapesten is. Igen, akkor ha a hatóságok azt mondanak, hogy már lehet könnyíteni, akkor ezek szerint már nem veszélyes. Ők állapítottak meg korábban, hogy veszélyes, ők azok, akik még állapítanak most, hogy már nem veszélyes. Akkor miért nem lehet követni az ő utasításait, nem lehet követni az ő véleményüket. A válasz erre az, hogy valójában, amikor a hatóságok könnyítések vezetnek be, akkor ők nem azt állítanak, hogy nem veszélyes, ők azt mondanak, hogy most már nem lehet tovább tartani ezt az állapotot. Ez az, amit ők mondanak. Milyen szempontból nem lehet tovább tartani ezt az állapotot? Először az emberek már nem bírják. Kettő, a gazdaságnak nagyon nem tesz jót, ha a minden csődbe fog menni. Három, mit tudom én, az oktatás, felső oktatás. Négy, mindenféle bolt. Szóval mindenféle dolgok figyelembe véve, akkor lényegében a könnyítések és a könnyítéseknek a fázisai lényegében abból állnak, hogy mérlegelni kell a különböző dolgok. Az egyik oldalra van itt a világjárvány, a másik oldalra vannak mindenféle fontos szempontok, és akkor mérlegelnek, hogy mennyit kell erre figyelni, és mennyit kell erre figyelni. Az elején, amikor még nem tudtak egyáltal, hogy milyen irányba el fog menni ez a járvány, akkor helyesen az volt a döntés, hogy semmiféle rizikót nem tudnak követni, mert nem tudnak, hogy milyen irányba el fog menni. Hányan fognak meghalni? Milyen erős fog terjedni a vírus? Amikor már azt is, és a további nagyon fontos szempont, a kórházak nincsenek felkészülve. Múlik az idő, azt hiszik, hogy tudnak már, milyen irányba fog menni a járvány, közben már tudtak már felkészülni jobban a kórházakban, kiüríteni ágyakat is, annyi és annyi ezer helyet felszabadítani, és akkor azt mondom, most már, ha terjedne a járvány, akkor is fel vagyunk készülve erre. Ami azt jelenti, hogy a hatóságok egyáltal nem azt mondanak, hogy nem veszélyes a helyzet, hanem azt mondanak, most már tudunk vállalni rizikót. Mennyi rizikót tudunk vállalni, az minden helyzettől függ. Aki nagyon egyértelműen megfogalmazta a rizikót, amit a hatóságok akarnak válni, az Izrael állam miniszterelnöke Bibi Netanyahu, aki múlt héten azt mondta, hogy ha naponta 100-nál több új fertőzött lesz, illetve a kórházokban több mint 250 olyan beteg lesz, aki lélegzetőgépen van, akkor újra kell bevezetni szigorításokat. Ha nem érünk el a 100 új beteg naponta, illetve nem érünk el a 250 lélegzetőgépen lévő beteget, akkor mit tudunk vállalni. Ami azt jelenti, ő egyértelműen azt mondta, 99 új beteget vállalunk minden nap. Ha csak 99 új beteg lesz, akkor mehet. Ha csak 249 ember lesz lélegzetőgépen, azt vállalunk. Miért vállalunk? Pedig sajnos annyi betegből megvan a bizonyos százaléka, aki meg fog halni. Sajnos annyit kell vállalni, mert az országnak, az életnek tovább kell, hogy menjen. Ami azt jelenti, hogy a hatóságok egyáltalán nem azt mondanak, hogy nem veszélyesek, hanem azt mondanak, hogy mi vállalunk egy rizikót. És mindenki felméri azt a helyzetet, hogy lépésként mennyi rizikót vállalna. Most ha kell bizonyíték arra, hogy a hatóságok is elismerik, hogy még veszélyes a helyzet, Azzal, hogy állandóan azt mondanak, igen, lesznek könnyítések, de még a távolságtartás legyen 1 méter, 1,5 méter, 2 méter, menjenek maszkkal, és stb. Stb. Ami azt jelenti, miért olyan fontos ezt hangsúlyozni, mert ők elismerik, hogy a veszély még ott van. De bíznak benne, hogy picit óvatosabb lesznek, akkor hiába fognak jönni, menni és minden, remélhetőleg, hogy nem lesz olyan nagy a veszély. És ezért mi nem tudunk elfogadni a hatóságoknak a könnyítése, hogy ez azt jelenti, hogy nem veszélyes. Mi megértjük, a hatóság már döntett, hogy most már nem csak a veszély kell figyelni, másra is kell figyelni. És magyar tiszteljük őket, de akarnak vezetni az országot, és nekik felelősségük van vezetni az országot. De a kérdés, hogy miután van egy bizonyos helyzet, akkor az a kérdés, hogy a halacha ilyenkor mit mond. A halacha is azt mondja, hogy figyelembe lehet venni más dolgokat, figyelembe kell venni a gazdaságot, figyelembe kell venni az oktatást, figyelembe kell venni, hogy hogy éreznek az emberek otthon kényelmesen vagy nem kényelmesen. Erre az a válasz, hogy nem. A halacha, amikor életveszélyről van szó, a halacha azt mondja, hogy összesen egy dolgot lehet figyelembe venni. Összesen egy dolgot lehet figyelembe venni, hogy veszélyes vagy nem veszélyes. Életmentés, vagy mikor tudunk több embert menteni, ezt veszünk figyelembe, és nem tudunk más dolgokat figyelembe. Természetesen nagyon fontos, hogy legyen gazdaság, és nagyon fontos, hogy legyen élet, de az embernek az élete, a fizikai élete, maga az a tény, hogy él, az fontosabb, mint az normálisan működjön az ország. Ami azt jelenti, hogy tiszta orvosi szempontot kell figyelembe venni, és amikor az orvos azt mondja, érts meg, nem lehet olyan szigorú venni, az már nem egy tiszta orvosi álláspont. Tiszta orvosi álláspont ez az, mondjuk meg neki, figyel, minden rendben van. A gazdasága rendben van, minden rendben van. Veszélyes vagy nem veszélyes. Ezt jelenti a tiszta orvosi álláspont. És ez alapján nekünk kell dönteni. A tiszta orvosi álláspont az, hogy veszélyes, és ha nem lenne kényszerítve más oldalról, hogy hát pedig figyelembe kell venni ezt is, azt is, ő is azt mondaná, maradjunk otthon. Akkor az így van, akkor nem kérdés, hogy a halacha azt mondja, hogy maradjunk otthon, mert nem szabad veszélyt hozni. Nem szabad veszélyt hozni senkire. Most milyen nagy a veszély? Milyen nagy a veszély? Most igaz az, hogy minden országban más, de az a baj, hogy nem tudunk biztosan, hogy miért minden országban más. Például Olaszországban, ami itt Európában van, ott nagyon erősen jelent meg a járvány, és nagyon sok áldozatot követelt, és még követel. Izraelbe sokkal kevésebb, Egyiptomba szintén kevésebb, ugyanakkor Iránban, ami szintén a közel-keleten van, ott pedig sokan halnak meg. Ugyanez igaz Ausztráliában, ami szintén mint a meleg időjárás van, és mégis sokan halnak meg. Utána például Egyesült Államokban, New York, vagy ilyesmi, akkor nagyon sokan haltak meg. Például az ember kiszámítja, hogy New Yorkban több mint 21 ezer ember halt meg, és körülbelül ez a szám, most nem tudod pontosan szám szerint mondani, és New York a cityben, a városban 9 millió vannak, ami azt jelenti, hogy kevésebb, mint egy az 500-ból, nem beszélek a betegekről, hanem az összlakosság, az 9 millió, ebből több, mint egy az 500-ból halt meg. Ez a halakában egy komoly veszélyt jelent. Ami azt jelenti, ez nem kérdés, hogy ez a korona az egy nagyon, az egy veszélyes járvány. Az, hogy minden országban másképpen jelenik meg, az tény. De mivel nem tudunk pontosan, miért jelenik másképpen meg, akkor azt sem tudunk biztosan, hogy holnap nem fog változni, és veszélyesebb lesz, vagy kevésbé veszélyes. Ismeremed esetet, hogy a Chabadban, itt Európában volt egy összejövetel, amikor az állam még azt mondta, az ottani hatóságok azt mondtad, 50 emberig össze lehet jönni. És kevesebben voltak, mint 50-en, és majdnem mindenki, aki jelen volt, megbetegedett, és 30-ból egy meg is halt, ami azt jelenti, több mint 3% meghalt itt Európában. Ami azt jelenti, hogy nem tudunk pontosan, hogy hol, milyen erősen meg fog jelenni, de sajnos nagyon, nagyon erős. Ez az oka annak, hogy nem lehet ezt könnyűnek venni. Felmerül a nagy kérdés, hogy lehet az, hogy a boltok nyitva vannak, a munkahely nyitva van, és ugyanakkor a zsinagóga az Istennek a háza zárva lesz. Az Istennek a háza az a legkevésbé fontos dolog. Ez hogy lehet? És többen felteszik ezt a kérdést, hogy lehet az, hogy az utolsó dolog, ami megnyílik, ami ez az elképzelés szerint lesz a zsinagóga. Ez arra mutat, hogy a legkevésbé fontos. A válasz erre nem. Hogy ha lehetett volna azt, hogy mindenki csak otthon vásárolja meg az ételt, mindenki a saját lakásában meg fogja vásárolni a friss zsömlöt minden nap, és a kenyer, és a tejet, és a minden más, akkor természetesen nem engedtek volna senkit menni az utcára. Ha lehetett volna az, hogy mindenki otthon dolgozzon, és tökéletesen működne minden, akkor senkinek nem jutott volna eszében kiengedni az embereket dolgozni. De mivel sajnos muszáj minden nap enni, és otthon az nem termel az étel, ezért muszáj elmenni a boltban. Mivel a gazdaságnak fontos, hogy a gazdaság az fontos, nem lehet otthon normálisan dolgozni, vagy nem minden szakmában, stb., akkor muszáj menni dolgozni, ez az elképzelés szerint, hogy olyan dolga, ami muszáj, ezt meg kell engedni és vállalni a rizikót. De imádkozni lehet otthon. Hál' Istennek, hogy imádkozni lehet otthon. Már 6 hete imádkozunk itthon. Igaz, hogy ez nem annyira tökéletes, mert nincs közösségi ima. De nem maradt el az ima. Szombaton is imádkozunk, és hétköznapon is imádkozunk, és reggelit is imádkozunk, este is imádkozunk. Sőt, hétköznapon, amikor lehet, akkor virtuális zsinagógát is hozunk létre, hogy tudjunk együtt imádkozni. Igaz, hogy ez nem az igazi közösségi ima, de mindenképpen megadja az érzés, nem a halachikus közösségi imának számít, legalább az érzésben egy közösségi ima. Akkor nem maradt el, akkor nem azért nyílik meg a zsinogó, nem nyílt meg a zsinogó, mert nem fontos, hanem azért, mert mindenki tud imádkozni otthon. Illetve, ami ennél még fontosabb, mert az Isten nem kér tőlünk hozni magunkat veszélyben, ez a helyzet. Az embernek a fizikai léte, ahhoz kell, a fizikai létehez szükség van ételhez. Nem lehet megállapodni a testtel, most egy pár hónapig ne együnk. Mert a test követeli az ételt, táplálékot képes, nem képes nélküle enni. De az Isten nem követel tőlük, hogy tegyük olyasmit, ami nem veszélyes. Például megszületik egy gyerek 8 napos korában, hogy kellene belépni Ábrahám szövetségében, erre az van írva, hogy a nem egészséges, akkor halasztjuk a körülmetélés. Mondja Maimonides, mert a körülmetélés ezt még lehet megtenni később. De visszahozni az a baba, aki Isten őriz, bele fog halni, ha ekkor megcsináljuk, azt nem lehet. Visszahozni az életet nem lehet, de a körülmetélés lehet csinálni. Szóval két szempont van itt, ami miatt a zsinagóga nem kevésbé fontos, amikor utolsónak nyitjuk, hanem azért egy, tudunk imádkozni otthon, még akkor is, ha nem tökéletes, nincs tóra olvasása, tóra tekezsen nem tudunk olvasni. Kettő, az Isten nem követeli tőle. Az Isten azt mondja, van egy nagyobb micva most. Ha van egy nagyobb micva, nem mondhatja az ember, hogy néz ki, de mi a nagyobb micvát csinálunk, és nem a kisebb micvát. Ha az Isten azt mondja, most várom el tőletek egy nagyobb micva, és a nagyobb micva az pedig az életmentés, akkor nem lehet azt mondani, jó, hagyjuk a nagyobb micvát, menjünk a kisebb micvához. És itt figyelni kell a szavakra. Az ember azt mondja, ó, én nagyon szigorúnak veszem a közösségi imát. Én nagyon szigorúnak veszem a közösségi életet. Nem. Ő nagyon könnyűnek veszi emberek életének a mentését. És mi nem szabad könnyűnek venni az emberek élete mentését. Még egy szempont van itt, hogy írva van az Pesach kapcsán, írva van, hogy az nagyon-nagyon nem szép, ha egy micvát úgy végzük, hogy veszélyben. Hanem a micvát mindig úgy kell elvégezni, hogy ne legyen veszélyes. És ezért, amikor veszély van, és az orvosok elismerik, és ők mondanak, hogy veszélyes, vigyázzatok, akkor azt mondjuk, tudunk imádkozni minden nap, tekerni a tfilint és minden, de otthon. Most igaz, és az nem lehet tagadni, az ember figyeli a híreket, akkor már látja, hogy hű, milyen nagy felfordulás van Izraelben például, amikor a könnyítések bejelentették, akkor az első dolog között volt az ima, és mindenféle ilyen könnyítések, de nem azért, mert Izrael állam úgy döntött, nem, hanem az emberek nyugtalanak. Ma nagyon kell. És ezért figyelembe véve, hogy mennyire van, hát nem tudom, a helyes szó itt a felháborodás, azt mondja, jó, akkor maga az, hogy ne legyen felháborodás az emberek a társadalomban, akkor vállalunk itt is egy rizikót. Azt jelenti, egy szempont az emberek ne legyen ételük, másik szempont az emberek legyen munkájuk, és a harmadik szempont az emberek ne legyenek mérgesek és felháborodva, az is egy nagyon fontos szempont, és ezért Izrael állam már vállalt rizikót ezen a kérdésen. Ami nagyon érdekes itt, és ahogy figyelembe veszem, és ugye beszélek emberekkel külföldön és belföldön, Európában és Amerikában, hogy ami nagyon érdekes, hogy sok olyan ember van, aki a koronavírus nélkül vagy előtte nem minden nap volt zsinagógában és közösséggel imádkozott. Sokszor igen, sokszor nem. Vagy a sáharit, a reggeli imát, igen, a délutáni esti imát nem. Ugye naponta három ima van, sáharit, a reggeli ima, mincha a délutáni ima, és máriv az esti ima. Akkor van olyan ember, aki reggeli imádkozott minnyen el, de délután és este nem. Van olyan ember, aki csak regged, akkor sem mindig, ha összejött neki, akkor volt minnyen, és összejött neki minnyenbe menni, akkor imádkozott közösséggel, nem akar, nem. Most hirtelen a járvány ideje alatt ő nagyon nyugtalan, mikor fogunk már imádkozni minnyen el, ő muszáj neki menni közösségben imádkozni. És az ember csak csodálkozik, hogy most mi az, ami löki őt. Tényleg a micva, vagy esetleg csak az a nem kényelmes helyzetet otthon kell maradni. Mert ha a micva, akkor most miért két hónap ezelőtt nem volt meg a micva. Most két fontos dolgot szeretnék felolvasni itt a Shulchan Aruchból. Az egyik dolog azt mondja a Shulchan Aruch, ez az, a Shulchan Aruchnak az első része az Ora Chaim, és 329. fejezet. A második, nézzük meg, az első paragrafus azt mondja, hogy ha életmentésről van szó, akkor itt épp a szombati halacháról van szó, de ez nem csak szombatról szól. Szombati halacháról van szó, és a szombat fel van függesztve, ha életmentésről van szó. És nem csak az, hanem az, aki siet, és gyorsan szegi meg a szombatot, és nem hezitál, az még különlegesen meg van dicsérve. Ez az első paragrafus. A második, egy nagyon fontos halacha, hogy azt nézni, hogy mi az, ami veszélyes, mi az, ami nem, az nem úgy nézünk, mi az, ami veszélyes a társadalom, vagy az emberek, akik ebben a veszélyben vannak a többségnek, nem azt nézünk, hogy a többség az 51%-nak legyen veszélyes, akkor veszélynek számít, és ha csak 49%-nak számít, akkor nem veszélyes, ez nem így igaz. Hanem még akar is, ha csak a kis százaléknak veszélyes, akkor is veszélyesnek számít, és meg kell szegni a szombatot miatta. Aztán van még egy halacha. Azt mondja a halacha, mi van akkor, nem egy biztos életveszély, hanem talán életveszélyes, talán nem. Nem vagyok biztos benne. Ugye ez lényegében egy olyan eset, amit mindig szoktam tanítani, amikor tanítok a zsidó orvosi etikát a Sotén, az orvosi egyetemen, akkor szoktam feltenni a diákoknak a kérdés, hogy mi van akkor, szombat van, ketten vagyunk itt a szobában, és a másik embernek valami van vele, és én nem vagyok orvos, én nem tudok megállapítani, hogy életveszélyes vagy nem. Szabad-e szombatot szegni miatta, vagy nem? Most. Valójában el kell ismerni, hogy van egy nagyon biztos módszer, amivel annélkül, hogy nekem van orvosi tudásom, meg tudom állapítani, hogy az illető életveszélyben van, vagy nem. Mi az a biztos módszer? A biztos módszer az, hogy ne csináljuk semmit a következő fél órában, egy órában, és megnézzünk. Ha meghal közben, ez a bizonyíték, hogy életveszélyes volt. Ha nem hal meg, ez a bizonyíték, hogy nem életveszélyes. Igaz, azt jelenti, hogy van egy biztos módszer, amivel meg lehet tudni biztosan, hogy életveszélyes vagy nem, de az halacha nem akarja használni ezt a biztos módszert. Miért? Mert ha egyszer kiderül, hogy életveszélyes volt, akkor már nem tudunk azt az embert visszahozni. Erre azt mondja a halacha, inkább szeg meg a szombatot. És ha életveszélyes volt, akkor sikerült megmenteni. Ha nem, akar is jó, mert legalább biztos, hogy valaki nincs veszélyben. Ami azt jelenti, hogy nem csak a 100%-os életveszély, vagy mondjuk 50% meg fog halni, vagy nem, hanem még sokkal kevésebb ennél is meg kell mindent tenni, hogy az ember kerüljön ki ebből a helyzetből. Akkor most mit javasolok mégis? Mikor lehet nyitni a zsinagógákat? Most tényleg akkor van az az elképzelés, láttam itt a kommentekben valaki már írta, csak akkor lehet nyitni a zsinagógákat, amikor már lesz vakcina, És akkor már nem kell tartani a veszélyt, már nem veszélyes, mert van egy ellenszere, amivel meg lehet gyógyítani, vagy el lehet kerülni a betegséget. Ez egy helyes érvelés. Helyes érvelés, ami azt jelenti, hogy mit tudom én, ha azt mondanak, hogy 60 fölött van nagyobb veszélye, akkor mindenképpen addig, ameddig nem lehet mondani, hogy a 60 fölöttieknek se veszélyes, akkor semmiképpen nem lehet itt könnyíteni. De a kérdés, hogy van-e lehetőség, hogy a teljesen egészséges embereknek, és fiatalok is, hogy korábban könnyítsünk, amikor még nincs vakcina. Most csak zárójelben szeretném mondani, hogy sajnos az utóbbi időben van egy olyan jelenség, hogy fiatalok, még akár tínédzserek is kórházba kerültek a koronavírussal. Ami azt jelenti, hogy sajnos kiderül, hogy a fiataloknak is valamennyire veszélyes. Szóval a kérdés, hogy lesz-e lehetőség könnyíteni halachikusan mondjuk olyanok, akik nem a társadalomnak a veszélyes rétegehez tartozik. Erre azt mondom, így kitalálni előre nem lehet tudni, de mivel előbb-utóbb a hatósága könnyíteni fognak, és az élet az valamilyen szinten vissza fog menni, és úgy idézőjelben a normálba, sokan fognak jönni, menni, dolgozni, buszon, az utcán is minden, akkor egy pár hét után fel kell mérni a helyzetet. Pár hét múlva fel kell mérni a helyzetet, hogy tényleg sikerült elkerülni a veszélyt, vagy le kell nyelni az a hiba százalékot, vagyis azt a százalékot, de mégis meg fog betegedni. Ha ki fog derülni, hogy minimális, vagy a minimális az élet a veszély ennek, ha ki fog derülni, azt jelenti, hogy ugye most még nem látszik ez, mert nem lehet tudni, hogy mennyire, valójában mennyire veszélyes. Ha kezdenek az állam, a hatóságok könnyítenek, és látjuk, hogy mennek az emberek dolgozni, és stb. Viselnek maszkot, stb. És nem betegednek meg, ugye két hét az idézőjelben az átfutási idő a betegségnek, két hét után, hogy az élet visszament a normálba valamilyen szinten, és azt látjuk, hogy nincsenek, hogy nem veszélyes, akkor természetesen boldogan lehet nyitni a zsinagógák, mert kiderül, hogy megvan az arany középút, hogy ne betegedjük meg. Azt hiszi, hogy mindenki maszkkal jár, és nem állunk egymás mellett, stb. És akkor minden stimmel. Akkor természetesen utána már semmi akadály nincs nyitni a zsinagógát. De addig, ameddig nem bizonyosodott be, hogy minden rendben van, hanem csak az, hogy mi bátorak vagyunk, és nagyvonalúak, és képesek vállalni a rizikót. Jó, minden ember vállaljon azt a rizikót, amit akar, de nem a vallás nevében. A vallás nem engedi vállalni a rizikót. A vallás inkább az Isten követel tőlünk, hogy biztosra menjünk, és nem, hogy hősek legyünk. Hősek legyünk. És itt fontos még egy dolgot hangsúlyozni. Amikor a vallást ellen tesznek lépéseket, akkor természetesen ellenállni kell, mert azt az Isten elvárja tőlünk, hogy ne engedjünk a vallást eltörölni, és a vallást kiírtani tőlünk. De amikor egy betegségről van szó, akkor biztosra kell menni, és akkor, amikor azt fogunk látni, hogy nem veszélyes, mindenki vigyáz, az sem biztos, hogy mindenki képes lesz vigyázni. Sajnos, amikor kinézek itt az ablakból, itt a Veselényi utcából, sajnos én például még nem láttam egy rendőrt maszkkal. És ugyanígy civileket elég kevésebbet láttam, kevés civilt láttam maszkkal. Akkor első dolog az lesz, amikor könnyítések lesznek, hogy tényleg járnak az emberek maszkkal, vigyáznak, óvatosak, és ez segít, nem betegetnek meg, akkor természetesen lehet nyitni a zsinagógát. De amikor ez még nem bizonyosodott be, akkor mi nem akarunk tetszeni senkinek, mi akarunk biztos lenni az életünkkel és a vallási gyakorlatunkban, akkor vigyázni kell, és óvatosak leszünk, oldalról fogunk figyelni, obzeválni a helyzetet, és aztán ki fog derülni. Most hogy fog kinézni a zsinagógát, ha megnyitatunk? Az is biztos, hogy másképpen fog kinézni, mint eddig. Például, még akkor is, ha lesz közösségi ima, nehézen tudom elképzelni, hogy lesznek kidúsak. Lehet, hogy lesz, hogy mondjuk az előimatkozók fog mondani kidús, és mindenki becsomagolt, előre csomagolt sütemény darabot enni fog, úgy, hogy senki nem nyúlt hozzá, vagy ilyesmi. De összeülni egy kidúsra, azt el sem tudom képzelni, hogy ez holnap vagy holnap után, vagy ilyen gyorsan lesz-e. És ugyanígy sok minden meg fog változni a zsinagógában, még akkor is, ha kiderül, hogy nem igazán veszélyes, mert megteremteni a veszélyt, az biztos, hogy nem szabad. Azt hiszem, nem szabad megcsókolni a tórát, nem szabad megcsókolni a tvilint. Például én már hallottam olyan rabiktól, hogy innentől kezdve mindenkinek meg lesz a saját imakönyve, és a saját talisza, és a helyen lesz, senki nem fog csak így oda menni a polchoz, és elővenni egy imakönyvet, mert nem lehet tudni ki az, aki megfogta előtte. Szóval ilyen elképzelések is vannak, hogy nagyon szigorúan lesz, hogy mindenki meg lesz a saját imakönyve, a saját talisza, a saját helyen fog ülni, nem lehet tudni, hogy fog kinézni a kidús, hogy mikor lesz az. 200 évvel ezelőtt, 1831-ben, akkor a pozsoni rabinak az apósa, Rabbi Kiva Eiger, aki Póznában volt rabbi, azt mondta, hogy a jomkipuri imát ki kell hagyni sok azokból a plusz költöményekből, piútakat, amit mondunk, és be kell fejezni, mit tudom, korán be kell fejezni a sáhritat és a muszáfat, és egy nagyon hosszú szünetet tartani, és csak este fele megint rövid időre összejönni, befejezni az imát. Ami azt napközben sok órás szünet legyen, hogy azért, mert az emberek ne üljenek együtt sokáig a zsinagógában. Ami azt jelenti, hogy tényleg hogy fog kinézni a zsinagógát, amikor össze fogunk jönni még egyszer, az szintén kérdés, ez már egy részletkérdés, hogy, és természetesen az is nagy kérdés, hogy bent a zsinagógában fogunk imádkozni, vagy kint a nyitott udvarban, mert bent, zárt helyen sokkal veszélyesebb. Kint sokkal kevésbé veszélyes. Természetesen mezuzát se fogunk megcsókolni, csak az ember a saját lakásában. Ami azt jelenti, hogy a jövőt nézve még sok minden fog változni. Szóval összefoglalva, az nem szégyen, ha a zsinagóga utolsónak nyílik, hanem pont fordítva, az egy dicséretes dolog mutatni, hogy azért nyílik meg a zsinagóga utoljára, mert az Istennek nagyon fontos az ember élete. Az egy szempont. A másik szempont, mikor lehet javasolni a zsinagógának a nyitása, amikor be fognak vezetni könnyítések Budapesten, és az élet valamilyen szinten visszamegy a mindennapokhoz, a normál rendhez. 2 hét rá fel kell mérni a helyzetet, hogy sikerült elkerülni a veszélyt, vagy nem. Ha sikerült, akkor el kell döntenéd, zárt, ma lehet zárt épületben is imádkozni, vagy csak nyitott helyen, kint az udvarban, és utána még továbbra a kérdés, hogy kidúsokat lehet-e tartani, vagy nem. Szóval sok nyitott kérdés van még. Adjan Isten, hogy derüljön ki, hogy az élet, a helyzet nem olyan veszélyes, képesek vagyunk védeni, óvatosan járni a közterületen, és védeni magunkat, védeni másokat, és ugye, mert a zsinagógának a nyitása az nem csak az a kérdés, hogy én magamat kell védenem, hanem védenem nem szabad más embereket veszélyben. Van egy olyan ismerősem, aki járt egy ilyen, lehet mondani, illegális kis zsinagógában valahol, és mondom neki, figyeld, hogy vagy képes te ezt vállalni? Ő vállal, ő nem fél. Addig, amit nem jött a hír, az egyik a tízből, az láza fekszik ottan, akkor hirtelen, már nem, hirtelen eszükbe jutott, hóha, lehet, hogy tényleg nem kell összegyűlni, akkor képesek voltak csak annyit könnyíteni, kimentek a szabadban, és nem zárt terület. No, az tiszta haszonod, legalább nem zárt területen, de hát természetesen olyan helyen, ami rabinikus felügyelet alatt működik, azt nem lehet megengedni ilyen könnyítések, csak azután, amikor kiderül, hogy tényleg nem veszélyes. Adjon Isten, hogy hinél a Janúvel a Isan Saimai Iszrael, az Isten vigyáz mindenkire, és tényleg vigyázzon ránk is, és képesek legyünk kinyitni a zsinagógát veszély nélkül, és természetesen boldogan fogunk újra imádkozni ott. Amen. Holnapi téma az a koronavírusnak a rabinikus irodalma, ami megjelent, és akkor arról fogok bemutatni újabb kiadványokat. Kedden pedig haszi története, kedden pedig kérdezz a rabid, és csütörtökön heti szakasz. Köszönöm a figyelmet, és jó éjszakát kívánok! Jó és egészséges éjszakát kívánok!